üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A telefon a Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Milyen hangulatban nyitott ma a budapesti értéktőzsde?
A Bux Index enyhe emelkedést mutat jelenleg, ez gyakorlatilag egyelőre néhány pontot jelent. A vezető papírok vegyesen teljesítenek. A Richter emelkedés mutat, ez 0,4%-os mértékű, 9645 forintra. A MOL stagnál 2880 forinton, a Magyar Telekom, illetve az OTP párossal pedig 0,1-0,2%-os mínusz mutat. A bankpapír most éppen 16940 forinton cserélt gazdát.
Forint, ami a helyzet?
A forintnál volt egy pici gyengülés, azt követően, hogy megjelent ma reggel 8 óra 30 perckor a negyedik negyedéves magyar GDP adat, ami kellemetlen meglepetés jelentett. Negyedéves alapon stagnált a magyar gazdaság, a portfólió konszenzusához képest, ami 0,4%-os növekedést valószínűsített. Összességében ezért ez egy kedvezőtlenebb gazdasági pályát mutat itt az utóbbi hónapokra, és talán ez is szerepet játszhat a forint gyengülésében, illetve az, hogy a reggeli kereskedés alapján a dollár úgy tűnik, hogy tovább fog erősödni. Az euróval szemben az 1,07-es szintnél jár most, és hát ugye a tegnapi amerikai inflációs adat után is láttuk a dollár hirtelen erősödését, ami nem tett jót a forintnak, ez rányomja a bélyegét. A forint az euróval szemben most 387 forint 70 fillér környékén jár, a dollárral szemben pedig 362.30-nál, az utóbbi devizapárban lényegében új három havi mélypont közvetlen közelében jár a forint.
Köszönjük szépen, 9:30 előtt újra ránézünk az árfolyamokra, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén egy időben lesz a húsvét és a ramadán, így nagy kereslet ígérkezik Európában a magyar bárányhúsra. A várható jó bevételnek köszönhetően pedig végre fellélegezhetnek az utóbbi években kifejezetten rossz helyzetben lévő magyar juhtartók, mondta el az Inforádiónak Braumüller Lajos, az agrárszektor főszerkesztője. A Varga Mónika interjúja.
Általában hosszú évek óta igaz az a magyar juhágazatra, hogy a legfőbb exportcikk a bárány, az Olaszországban talál vevőkre, ahol egy nagyon-nagyon régi tradíció az, ugye római katolikus többségű országról van szó, és nagyon régi tradíció az, hogy húsvétkor bárányt fogyasztanak. Egyébként a magyar bárányt döntően olasz vevők szokták megvásárolni, ez nagyon régóta igaz. És az az érdekes, hogy az elmúlt években Európa muszlim közösségei is felfedezték maguknak a magyar bárányt, és ilyen ünnepi alkalmakkor szívesen fogyasztják, és ugye most lesz a ramadán, március 10-én kezdődik, április 8-áig tart, tehát egyébként átfedésben van a húsvéti ünneppel. Most tulajdonképpen az a helyzet áll elő, hogy március környékén egy ilyen rendkívül nagy kereslet lehet a magyar bárányra, aminek egyébként természetesen örülnek a magyar juhtartók, és megpróbálnak magasabb árakat elérni. Ez nem olyan egyszerű, de azért természetesen egy keresleti piac mindenképpen kedvezhet ennek. És ugye a bevételeiknek még az is kedvezhet, hogy megpróbálják magasabb, nagyobb súlyra hízlalni a bárányokat. Ennek az is az oka, hogy egyébként eltérő tradíciókról van szó. Az olasz keresztény hagyományokban általában az olasz vevők kifejezetten a kicsi, kistestű, fiatal bárányokat keresik, míg az iszlám tradícióban, meg a muszlimok által megszokott ételek, tehát marokkói, török gasztronómiában ott a nagyobb, valamivel nagyobb bárányok is beleférnek, és tulajdonképpen, ha nagyobbra hízlalják ezeket az állatokat a magyar juhtartók, akkor esetleg növelhetik a bevételeiket. Tehát ettől most sokat vár ez az ágazat, ami egyébként rá is szorul egy ilyen keresleti piacra, mert az elmúlt években sokat szenvedett.
Megmentheti-e ez az ágazatot, valamennyi problémát elsimíthat-e most ez a jó húsvét vagy jó tavaszi időszak?
2022-es nagy asszály az nagyon-nagyon rosszul jött ugye a juhágazatnak is. Elkezdték csökkenteni az állományt, csökkent az anyajuhoknak a száma, és ez ugye most egyébként a báránykínálatban is meglátszik. Tehát ez az egyik oka. A másik pedig ugye vannak itt azért olyan nagyon hosszú távú dolgok, hogy ugye a generációváltás megoldatlan, a fiatalokat nem nagyon érdekli ez a dolog, itt általában a családi gazdaságok foglalkoznak jutartással, és nagyon-nagyon nehéz valakinek továbbadni, szóval, hogy általában a fiatalok nem nagyon repesnek ezért. De most egyébként ez a várhatóan kedvező tavaszi időszak, ez jó eredményeket hozhat nekik, mert ugye egy keresleti piac alakul ki, aránylag most jobbak a takarmányárak, tehát alacsonyabbak a takarmányárak, és vélhetően a jobb helyzetben lévő szereplők ezt fejlesztésekre tudják kihasználni, a nehezebb helyzetben lévő szereplők meg esetleg így kicsit utolérhetik magukat anyagilag, tehát adósságokat törleszthetnek. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon kedvező, és ráfér az ágazatra most már egy jó széria.
Bramüller Lajost, az Agrárszektor főszerkesztőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nyugodtabb évre számíthat 2024-ben a magyar agrár- és élelmiszeripar. Az MBH Bank Agrár Trend Index szerint a korábbinál jövedelmezőbb állattenyésztés húzhatja idén az ágazatot. A részletekről és az élelmiszerinfláció várható alakulásáról is kérdezte Sipos Ildikó Héja Csabát, az MBH Bank senior agrár elemzőjét.
A lényege annak az, hogy nyugodtabb évre számíthatunk, az, hogy a 2020-as évekhez képest nyugodtabb évekre. 2024-re normalizálódtak az élelmiszerinflációs mutatók, olcsóbb lett a műtrágya, olcsóbb lett az energia, az állati termelés oldalon olcsóbb lett a takarmány. Az általános gazdasági környezet azért alapvetően javuló tendenciát mutat. Mindezek összessége mondatja és mondják a megkérdezett partnereink, hogy valójában nehéz évre, átmenetire számítunk, de sokkal kiegyensúlyozottabb, tervezhetőbb és nyugodtabb.
Ezek a tendenciák milyen irányban hatnak akkor, hogyha az élelmiszerárakat nézzük, tehát mekkora élelmiszerinfláció várható ebben az évben átlagosan?
Én úgy gondolom, hogy az éves átlagos élelmiszerinfláció az 5%-ot nem fogja meghaladni. Tehát valahol visszatérünk abba a idézőjelesen vett normális mederbe, amit mondjuk a 2021-ig megszokhattunk. Mert ugye eleve ugye nagyon magas szinten vannak már azért, hogyha a fizetéseinkhez viszonyítjuk, az élelmiszerek árát magas szinten van. Most a fizetésünknek kell jobban nőnie, mint az élelmiszer áraknak, de összességében nyilván vannak olyan adóterhek, például ezek a csomagolás terhelő adók, amik újként jöttek be, illetve egyéb ilyen olyan kötelezettségek az élelmiszer termelők számára. Ezek be fognak árazódni, de ezek napvégén a fogyasztói árakban érdemleges, drasztikus emelkedést okozni nem fognak. A szokásos áremeléseket fogjuk látni idén.
2024-ben megnyílnak a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pályázatai. Mekkora összeg fog majd érkezni agrár- és élelmiszeripari fejlesztésekre, és milyen területen célszerű a beáramló forrásokat felhasználni?
Beáramló források azok egy 1500 milliárd forintos keretösszegben nyílnak meg 2024-ben. Nem azt jelenti, hogy ez ki is lett fizetve. 2024-ben ki lesz írva a pályázat, arra beérkeznek a pályázatok, azokat a pályázatokat az irányító hatóság elbírálja, megkapják évvége körül a bírálatot, tehát ebből érdemlegesen beruházás és kifizetés az valószínűleg 25 elején lesz. Azt, hogy hova célszerű befektetni, nyilvánvalóan determinálja és meghatározza azt, hogy a pályázatok milyen célra lesznek kiírva, de minden esetre, ami talán a leginkább hangsúlyos, az az, hogy sokkal nagyobb szerepet kap az élelmiszeripar és annak a fejlesztése a korábbi évek gyakorlatához képest. Tehát valahol annyit változott a szabályozói hozzáállás és keretfelosztás, hogy sokkal-sokkal hangsúlyosabb az élelmiszeripar, ami ugye multiplikáló hatásként az később a lefelé a mezőgazdaságba is valahol át fog csorogni, mert hogyha élelmiszeripart fejlesztünk, akkor a hazai szereplők fogják megvásárolni a hazai terményt, ahelyett, hogy ezeket a terményeket feldolgozatlan formában exportálnánk, így az ágazat egészében nagyobb jövedelem és hozzáadott érték tud keletkezni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefon a Hekker Flórián, a vg.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Ugye a magyar hadiparról írtatok, vagy írtál, mit találtál? Én azt látom, hogy a magyar GDP 1%-át fogja néhány éven belül adni a magyar hadipar.
Igen, ez már egy mérföldkőnek tekinthető. Ezek elemzői piaci várakozások, ezek arról szólnak, hogy a következő néhány évben olyannyira termőre fordulnak ezek a hadipari beruházások, amelyek már a GDP szintjén mérhető arányt érnek el, és valóban ez a várakozás, hogy néhány éven belül az 1%-os szintet a kibocsátásban elérhetik ezek az üzemek. Ugye ez azért egy nagyon fontos mérföldkő, mert tulajdonképpen az elmúlt néhány évben, tehát 2020-tól, ha számítjuk, egy tényleg 3-4 év alatt épül ki valós időben a szemünk láttára a magyar hadipari képesség, és úgy látszik, hogy ez a termőlefordulás egy ilyen 5-10 éves távon belül akár azt is elérheti, hogy ezek a beruházások már megtérülnek. Nyilván nem csak az értékesítés kapcsán, hanem adóbevételek, foglalkoztatás, járulékok termelik ki azt az összeget, amit egyébként az állam ezekbe a beruházásokba belefektetett.
Van valami összehasonlítás, hogy ez mit jelent? Tehát hova zárkózik fel ezzel a magyar hadipar, mondjuk?
Igen, tehát azt azért ugye látni kell, hogy bár a magyar hadipar az Magyarországon nem egy idegen tevékenység volt, itt ugye a rendszerváltás előtti időszakban voltak komoly hadipari kapacitások, ugyanakkor ezek 2010-re gyakorlatilag leépültek az országban, és aztán 2020-tól kezdett ez megint felfutni. Most, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy jelenleg a GDP az körülbelül egy ilyen 75.000-80.000 milliárd forintos szintet ér el, akkor, és van egy olyan várakozás, hogy egyébként 2030-ra a GDP-t megduplázzák, tehát 160.000 milliárd forint lehetne a magyar GDP, akkor azt látjuk, hogy ez az 1%-os szint, ez körülbelül egy ilyen 1000-1500 milliárd forintot jelenthetne. Ez már egyébként egy számottevő arány, főleg egyébként annak köszönhetően, hogy van egy olyan együttműködés az egyik legnagyobb hadipari világcéggel, a Rheinmetall-lal, ami egész Európában egyébként egyedülálló, nem nagyon látunk ilyen együttműködéseket más országokban. Ugye ez azt jelenti, hogy a jelenlegi tudásunk szerint a 6 hadipari kapacitás, ami Magyarországon működik, abból 4 olyan vegyes vállalatban jött létre, ami részben a Rheinmetall, részben pedig az állam tulajdona. Ez, hogyha összehasonlítást kérdez a régió szinten, erre nem nagyon látunk példát, és egyébként az 1500 milliárd forintos kibocsátás, az már egyébként a régióban is egy számottevő értéket jelent.
Az is számottevő, hogy minden hadiparra kötött forint legalább 2-t hoz a konyhára, tehát ha ezt nézzük, akkor ez mindenképpen jó üzlet. Mi lehet ezen a területen a cél egy olyan országnak, mint Magyarország?
Igen, ugye ez az alapvetés volt, hogy minden egyes forint adótámogatás vagy állami támogatásnak egy 5-10 éves távon belül 2 forintot minimum hoznia kell. Ugye, ahogy említettem, ez nem csak az értékesítésből származna, hanem a különböző járulékok és adóbefizetések kapcsán. Most az a feladata egyébként a hadipari társaságoknak és az állam hadipari stratégiájának is, hogy megtalálja azokat az értékesítési csatornákat, ahová egyébként eladhatók a Magyarországon megtermelt hadipari felszerelések. Ez egy komoly folyamat, ez egy nehéz piac, nyilván ez egy zárt piac, komoly nemzetbiztonsági érdekek fűződnek ahhoz, hogy ki milyen hadipari felszerelést is melyik országtól vásárol, de az egy nagyon nagy előny nekünk, hogy nyugati technológiát gyártanak Magyarországon, elég csak tényleg akár a Lynx-ekre, a páncélos egységekre gondolni az alágerszegi gyárban, ahol egyébként egy tankfejlesztési kapacitás is elindulhat. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a felszereléseknek nem csak a magyar honvédség erősítésére van lehetősége, hanem arra is, hogy különböző környező országokban, akár nyugati országokban is ezek a technikák megvásárolhatók legyenek.
Köszönjük szépen, Hekker Flóriánt, a vg.hu munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kormány változtatott a baba kötvény szabályain, február 13-ától legfeljebb 1,2 millió forintot fizethetnek be minden egyes startszámlára egy naptári évben. A döntéssel a 2025-ben várható magas kamatkiadásokat kívánja csökkenteni a kormány, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Siposi Edikó kérdezte Árgyalán Ágnest.
Varga Mihály kitette egy Facebook bejegyzést, és ebben ugye azt mondta el, hogy szeretnék a visszaélőkkel szemben ugye fellépni, és ez okozza ezt a maximálást a befizetéseknél a babakötvény esetében. Ugye a kormány úgy írja, vagy azt mondja, hogy az álláspontja szerint sokan akartak visszaélni a babakötvénynek a magas hozamával, és az ezután járó állami támogatásra, és lényegében ezzel magyarázták a döntést. Én azt gondolom, hogy nem annyira érthető, mit ért most itt a kormány visszaélés alatt, hiszen a babakötvénynek a kondíciói azok teljesen világosak, ugye azt csak akkor lehet megnyitni, hogyha valakinek ugye gyermeke születik, vagy a családban van mondjuk gyermek, és akkor az ő nevére nyitják meg ezt a start számlát, és erre babakötvényt vásárolnak. És ugyanígy, hogyha amikor a babakötvény ugye lejár, vagy a gyermek ugye eléri a 18. életévét, akkor maga a gyermek csak az összeg felett rendelkezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki mondjuk a szülő a babakötvényben takarít meg saját magának, és akkor a végén ő fog hozzájutni az összeghez meg a kamathoz. A legvégén, amikor a kötvény lejár, az ugye a gyermeknek a nevére és a számlájára fog kerülni.
A babakötvény kamat kondíciói hogyan alakulnak?
A babakötvény is egy infláció követő állampapír, ez azt jelenti, hogy a kamatbázist az mindig az éves átlagos infláció adja, és erre jön egy 3% pontos kamatprémium. Véletlenül sokan ugye azért kezdték el most jobban vásárolni a babakötvényt is, hiszen nagyon vonzó ugye a kamata, de hát tavaly 17,6% volt az infláció, ugye erre jön rá egy 3%-os prémium, így ezért ez a kötvény idén már 20,6%-kal kamatozik.
Ki az, aki rosszul jár ezzel a döntéssel? Az, aki csak nemrég nyitott startszámlát, vagy pedig az, aki a végén van már?
Mindenkit rosszul érint a döntés. Nyilván most kevesebben vannak azok, akik így éves szinten 1,2 millió forintot szoktak betenni babakötvény számlára. Ez azokat érintheti rosszabbul, akik mondjuk ennél többet tettek félre éves szinten a gyermekeiknek. De ugye attól függetlenül ez mindenkinek egy rossz dolog, hogy nem tud többet fizetni, és főleg egy olyan évben, amikor ugye egy nagyon szép kamatot lehetne ezek után, a befizetések után nyerni.
Egyébként mennyi babakötvény van?
A december végi állapot szerint 280 milliárd forint volt babakötvényben, és ez most a Varga Mihály miniszter úrnak a számai alapján 310 milliárd forintra nőtt. Egyébként valóban ez egy ilyen, ugye ez a 30 milliárdos növekvény egyébként nem tűnik nagynak, ha megnézzük, hogy például egy prémium állampapírban van 7000 milliárd forintnyi megtakarítás.
De mégis milyen pénzügyi megfontolások állhattak akkor ezen kormányzati döntés mögött?
Tegyük fel, 300 milliárd van ebben, és mondjuk 300 milliárdra kell majd jövő februárban kamatot fizetniük, akkor ugye most annak a 20%-a az mennyi? 60 milliárd, ugye jól számol. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy kiadás. Más kérdés, hogy az szerintem jobban fáj a kormánynak, hogy ugye februárban van sok más állampapírnak is az esetékessége, például prémium állampapíroknak, és ugye pont jövő februárban a prémium állampapírokra is igen magas kamatot kell majd kifizetni, és ilyen az ezek így összeadódnak, és azért a februári hónap 2025-ben nem lesz egy könnyű szerintem a költségvetés számára. Magas ezt a kamat tartalom, és akkor próbálják ezt valahogy csökkenteni.
Árgyalan Ágnes, de a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Milliárd forinttal csökkentette 5000 cég rezsiterheit a kormány azzal, hogy áramárplafont alkalmazott számukra. 2023. júliusa és decemberek között tájékoztatta az Inforádiót az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attilát hallják.
Alapvetően a tavalyi időszakban ugye nagyon nagy volt a háborús energiaválság miatt a bizonytalanság az energiapiacokon, és kiugró árszinteket is tapasztalhattak az egyes vállalkozások, amikor az energiabeszerzésükről szerettek volna gondoskodni. És alapvetően a kormány tavaly júliustól decemberig adott egy olyan segítséget, hogy maximálta az áramárat 200 eurós mértékben, amely azt jelenti, hogy ennél többet nem számlázott ki az érintett vállalkozásoknak, és ezzel a lehetőséggel 5000 vállalkozás élt. Itt alapvetően a feldolgozóiparral, illetve szálláshely szolgáltatással, illetve raktározással foglalkozó társaságok részére volt ez egy lehetőség, és összesen, most már látjuk a végleges számokat, 36 milliárd forintot lehetett spórolni ezen vállalkozások részére, hogy ennyivel könnyebbült meg az ő energiaszámlájuk ebben a fél éves időszakban.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
Mi változott a nyitás óta?
Bux a kezdeti stagnálás után most 0,3%-os emelkedésbe váltott, néhány pontra járunk a kerek 65.000 pontos szinttől. Minden négy vezető papír, nagy papírunknál különböző mértékű emelkedést látok. A legnagyobb most a MOL-nál mutatkozik, ez 0,9%-os, 2906 forintra. A Magyar Telekom 0,5%-os plusz mutat, 775 forintra emelkedett. Az OTP banknál szerény 0,1%-os az emelkedés mértéke, 16.985 forintra, és a Richternél 0,2%-os a plusz, 9.630 forintra.
Forint, ami történik?
A forintnál a most ma reggel megjelent negyedéves kellemetlen meglepetést okozó GDP adat mellett is csak egy kicsi gyengülés látszik, és ez is inkább valószínűleg a dollár további erősödésével függ össze, mint a magyar adattal. Az euró-dollárra egy 0,7-es szintet teszteli, így tehát 3 hónapos csúcs környékén jár a dollár. Ez rányomja a bélyegét a feltörekvő piaci devizák között a forint teljesítményére is. Emiatt az euróval szemben most a 387 forint 80-as szint környékén jár, a dollár forint kurzus pedig 362 forint 50 fillér környékén, utóbbi azt jelenti, hogy gyakorlatilag 3 havi mélypont környékén táncol a forint a dollárral szemben.
Köszönjük szépen Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.